Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszönjük a hallgatókat. Műsorunk első részében a nyersanyagpiacok irányába kalauzoljuk el a hallgatóinkat, de szakértő vendégünkkel kitérünk a MOL várható gyors jelentésére, a társaságot övező kilátásokra is. Műsorunk második részében pedig a hazai tőkepiacra fókuszálunk. Mennyire alacsony értékeltség mellett lehet vásárolni ezeket a részvényeket, és ez milyen kontextusba helyezhető, akár az állampapírok várható hozamával, akár az ingatlan piaccal szemben.
Ez még mindig a prémium kategória.
Komoly mozgások jellemezték az idei évben a nyersanyagoknak a piacát, akár a nemes fémekre gondolunk, az aranyra vagy az ezüstre, akár az olajpiacra, de mi áll ezeknek a mozgásoknak a hátterében, és milyen tényezők határozhatják meg a következő hónapok kilátásait? Itt van velünk a stúdióban Grébel Szabolcs, a K&H értékpapír senior részfényelemzője. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Köszönöm a hallgatókat!
Bő fél év alatt 2000 dollár környékéről 2700 dollár fölé emelkedett az arany unciánkénti árfolyama. Milyen tényezők állnak ennek a rallinak a hátterében?
Többfajta faktor is azért áll a mögött, hogy itt az arany árfolyama az idei évben emelkedett. Gyakorlatilag ez egy olyan eszköz az idei évben, ami töretlen emelkedést produkált. Bőven megállja a helyét az a kijelentés, hogy magas inflációs környezetben azért érdemes az aranyat egy befektetési portfólióban tartani, mert az infláció lassuló ütemet mutat úgy globálisan, de azért még mindig egy viszonylag emelkedett szinteken van, hogyha az amerikai gazdaságot nézzük. És ugye azzal együtt, hogy a jegybankok ugye először az LKB, utána pedig a Fed is elkezdte a kamatcsökkentési ciklust, talán még erőteljesebben beindult ez a rally az aranynál, amit az elmúlt hetekben, hónapokban láthattunk.
Milyen faktoroknak köszönhető az, hogy még a növekedő hozamok sem állták útját az arany rallinak, hiszen historikusan hosszú időtávokat nézve az a történelmi tapasztalat, hogy amikor az amerikai hozamok emelkednek, akkor azért nyomás alá szokott kerülni az aranyár. Viszont az elmúlt hónapban egy nagyon jelentős hozamemelkedés zajlott le az Egyesült Államokban, illetve hát egyébként ehhez kapcsolódóan az egész világban is, az arany mégis töretlenül folytatta a menetelést.
Igen, ugye itt a monetáris politika, illetve a globális inflációs kilátások mellett azért szerintem érdemes azt is megemlíteni, hogy az aranynak mint egy menedék eszköz funkciót betöltő szerepét, és azért az is látható volt, hogy akár mondjuk, amikor ilyen geopolitikai kockázatok, akár itt a közel-keleti konfliktus illetően ugye erősödnek, vagy felerősödnek a piacon, ami általában azért egy részvénypiaci, akár rövidtávú eséssel szokott párosulni, akkor az arany az szintén előszeretettel kerül a befektetőknek a figyelmébe, portfóliójába. A geopolitikai kockázatok növekedése, tehát mindenképpen az arany árfolyamának a növekedését azt támogatja. Nyilván itt akár ugyanígy a globális gazdasági kilátásoknak a bizonytalanságét, főleg ugye az Ázsia vagy Kínából érkező adatok, amelyek mondjuk elbizonytalaníthatják ugye a befektetőket, illetve akár ugye a kínai ingatlan piacon zajló események is, ugye ott jelentőset estek az ingatlan árak, illetve a yuan a dollárral szemben is gyengélkedik. Nyilván a dollár pedig az elmúlt időszakban akár a világ összes devizájával szemben is erősödést mutatott, és ezek a faktorok így együttesen most inkább abba az irányba mutatnak, hogy az arany árfolyama akár még tovább is emelkedhet.
Tudjuk, hogy a jegybanki vásárlások is azért a globális piacnak egy érdemi szeletét képviselik, de mennyire jelentősek egyébként ezek, és van-e esetleg eltérő motiváció amögött, hogy a jegybankok is itt az elmúlt időszakban bizalmat szavaztak az aranynak?
Igen, köszönöm is, hogy felhoztad ezt a kérdést, hiszen ez lett volna még egy következő ilyen faktor, amit szerettem is volna említeni. Abszolút ez egy trend, és ez nem csak akár egy a közelmúltnak, hanem az elmúlt éveknek, és különösen így a koronavírus járványt követően, illetve 2022-től kezdődően talán még erőteljesebbé vált a jegybanki vásárlás a globális aranypiacon, Itt azért a legnagyobb olyan jegybankok, akik azért vásároltak, ugye értelemszerűen az Egyesült Államok, van ugye a Fed, de akár ugye Németországban is azért jelentős ez a tartalék, illetve Kína és Oroszország esetében is ez nőtt az elmúlt időszakban, és mint nagyon nagy szereplők, abszolút ez is befolyással bírt és bír az arany árfolyamára.
Az arany ellopja a sót, úgymond az ezüstről, viszont hogyha a teljesítményeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy ebben a hónapban is körülbelül 5%-kal jobban teljesít az ezüst, még az aranynál is, és hát az idei évben is 10% pontos többletet ver az ezüst az aranyra, tehát 40%-ál szemben körülbelül 30%-os emelkedéssel. Vannak-e külön driverek, külön mozgatórugók az ezüst piacán, vagy csak egy tőkeeltételes aranytrédről van szó valójában, illetve érdekes lehet-e, mint befektetési célpont a piaci szereplők számára?
Ugye alapvetően, mint nyersanyagoknál, illetve nemes fémeknél azért hasonlóak a trendek, és ugye az üstnél is, viszont azért az lehet, hogy az üstnél azért inkább magasabb a volatilitás, mondjuk az aranyhoz képest, illetve azért klasszikusan, mint a így menedék eszköz azért az arany, tehát ez mondjuk különbség a két nyersanyag között, és nyilván azért van egy együttmozgás, szerintem egy magasabb kockázattal, mondjuk egy rövid távon magasabb hozamok is ugye együtt járatnak egy ezüsttel.
Kockázati szempontból hova érdemes besorolni akár ezeket a nemes fémeket, akár a nyersanyag piacot, tehát amikor egy befektetői portfólióba ezek belekerülnek, akkor hogyan érdemes gondolkozni róluk?
Igen, azért az arany például az S&P 500-hoz, vagy egyéb más nagy tőzsdeindexekhez képest azért jellemzően alacsony kockázattal bír. Ugye ezt például ugye a volatilitással tudjuk mérni, tehát hogy akár historikusan mennyire volt változékony így a napi, heti adatok alapján az arany árfolyama, és azért ez átlagosan ugye a 30-40, de akár bizonyos időszakban fele annyira is mutat nagyságot, mint mondjuk egy S&P 500-ban, tehát ugye ez azt jelenti, hogy hozzávetőlegesen a kockázat az jelentősen mérsékeltebb az aranynál, és ugye érdemes azt figyelembe venni, hogy a különböző eszközök mennyire mozognak együtt. És ugye itt van még az aranynak egy olyan előnye, hogy amellett, hogy azért alacsonyabb volatilitású, mint a legtöbb tőzsdeindex, látható az is, hogy sokszor, vagy bizonyos időszakokban akkor reláció az akár negatív is lehet, azaz az együttmozgás az negatív is lehet a tőzsdeindexekkel, tehát pont egy olyan időszakban fog jól teljesíteni átlagosan, amikor mondjuk egy tőzsdeindex gyengébb teljesítményt mutat, és ez az eltérés, ez a kockázatot összességében akár még tudja csökkenteni is egy portfólióban, illetve a portfóliónak a teljes, úgymond volatilitását is tudja csökkenteni, tehát emiatt ez egy előny lehet, és nyilván innentől kezdve pedig már mindenkinek a belátására van bízva, hogy ezt milyen arányban szeretné, hiszen a kockázat csökkentés az sokszor azért azzal is jár, hogy az elérhető hozamok is limitáltabbak lesznek egy teljes részvénypiaci befektetéshez képest. Például az aranyat azt lehet fizikailag is kereskedni, de azért más nyersanyagokat, akár ugye a határidős kontraktusokon keresztül, vagy akár ETF-eken keresztül tud valaki kereskedni, és azért ezek a termékek sokszor bonyolultabb struktúrát jelentenek.
Gazdasági szempontból az olaj egyértelműen a legfontosabb árucikk, és ezt reflektálja az S&P GSCI Commodity Indexben, árucikk piaci indexben játszott szerepe is, hiszen a súly körülbelül 2/3-át az olaj teszi ki. Hogy alakultak idén az olajárak, illetve mik azok a tényezők, amik mozgatják ezt a piacot?
Az idei évben összességében egy stabilitás lehetett látni az olajpiacon, azért nem volt se nagy felfele trend, se nagy lefele trend, időről időre volt megugrás, akár így a 75-80 dolláros szintek fele, vagy kicsit néhány napig ezen szint fölé, aztán többször pedig láthattunk akár 70 dollár alatti olajárat is, tehát azért volatilitás van így a piacon, de emellett inkább egy oldalazás látható az olajárakban, és ugye itt is ki lehet emelni több tényezőt, hogy miért van ez a stagnálás, ami inkább annak köszönhető, hogy ezek a tényezők most nem inkább egy irányba mutatnak, mint például az arany esetében, hanem egymást inkább kioltják. És emiatt nem nagyon tudja a piac, hogy most ezt hova árazza. Ugye itt akár a gazdasági növekedés, geopolitikai kockázatok, illetve a kereslet-kínálat alakulása, amit fő tényezőként ki lehet emelni.
És hogy alakulhat hosszabb távon az olajkereslet? Ugye olvashatunk az elektromos autókról, megújuló energiákról, stb. És ha ránézünk az olajár, akár az amerikai WTI benchmark, akár az európai Brent nyers olajhatáridős piacára, akkor azt látjuk, hogy a jövőbeli árak 1-2-3-4-5 évre előre jóval alacsonyabban kereskednek, mint a mai árak. Minek köszönhető ez?
Igen, egyrészt ebben egy piaci várakozás is benne lehet, illetve igaz, szintén az is érdekes kérdés, hogy annak ellenére, hogy azt látjuk, hogy persze elektromos autók, megújuló energia, stb., azért a globális kereslet az olajra azért egy növekvő tendenciát mutat. Ugyanakkor még az a kérdés, és ez például ugye visszakapcsolódva a kínai gazdaság alakulásához, hogy mint egy nagy keresletet generáló ország, azért, hogy ott a gazdasági teljesítmény, és ezzel együtt a kereslet hogyan alakul, és ugye ebben van egy kis lassulás, ami itt kicsit mérsékli ezt a keresleti növekedést, illetve a kínálati oldalon pedig az OPEC-nek az érvényben lévő kitermelés csökkentési kvótái, azok pedig ugyanúgy mérséklik a kínálatot, és akkor ezzel együtt azért mindig egy ilyen deficit alakult ki a piacon, ami azért a magasabb olajárakat támogatja, viszont a gazdasági növekedés globálisan az viszont a keresleti oldalt most így a várakozások szintjén visszahúzza, viszont azért a tényadatokban még mindig egy növekedés látszik így keresleti szinten, annak ellenére, hogy a megújuló energiának a térnyerése azért szintén növekedett az elmúlt időszakban.
Friss októberi hír, hogy az OPEC, a kőolajexportáló országok szövetségei már harmadik alkalommal csökkentette a globális olajkeresletre vonatkozó várakozását. Jövőre mik azok a legfontosabb tényezők, amik befolyásolhatják az olajnak az árfolyamát? A kínai növekedésnek, növekedési kilátásoknak a fontosságát már kiemelted. Milyen egyéb tényezők vannak, amiket érdemes közelebbről vizsgálni?
Keresleti oldalon Kína fontos, de ugye ugyanúgy fontos akár az Amerikai Egyesült Államok is, illetve Európa, ugye azon belül is mondjuk az eurozóna, tehát azért fontos így globálisan is ezt nézni. A kínálati oldalon pedig még hozzátenném, hogy amellett, hogy az OPEC-nek a kitermelés csökkentési kvótái azok érvényben vannak, máshol azt látjuk, hogy úgymond csúcsra pörög a kitermelés, ugye akár az Amerikai Egyesült Államokban is, tehát ott a termelés az nagy mértékben növekedett, és hát ezek a faktorok azért jól láthatóan azért egymásnak kicsit ellent mondanak, és ezért is talán olyan a piac, hogy az olajárban sem látunk egy egyértelmű trendet, és ugye időről időre pedig azok a geopolitikai jellegű kockázatok jönnek még be az olaj árfolyamába, amit ugye most is akár a közel-keleti konfliktus kapcsán látunk, illetve korábban ugye az ukrajnai háború kapcsán is láthattunk. Nyilván ezeket a típusú kockázatokat nehéz modellezni, mert viszonylag ritkán jönnek elő, viszont akkor meg jelentős hatást gyakorolnak az árfolyamokra, de azért az is a pont mostani elmúlt heteknek a mozgásából lehetett látni, hogy azért a közel-keleti konfliktusra érkező hírek alapján azért néhány dollárt így meg tudott ugrani az olajár, és most az elmúlt napokban ismét egy csökkenést lehet látni, hiszen ez csak egy nagyon rövid időszakra állt be, és lehet, hogy ezeknek a kockázatoknak, ami a geopolitikai kockázat, csak mondjuk egy 3-5 dollár, vagy még legrosszabb esetben is mondjuk egy 10 dollárnyi hatása lehet így az olajárakban, és akkor a többi tényező az a globális kereslet, arra azért most főleg a kínai lassulás kapcsán azért eléggé szenzitíven reagál az olaj, ugye az OPEC-nek a kitermelés csökkentési kvótái pedig azért már régóta érvényben vannak, illetve most ilyen a globális olajkészleteknek az alakulása is, mint egyébként egy csökkenést mutat, ez szintén azért a kínálati oldalon fontos.
Szerencsére van olajkapcsolt sztorink is a budapesti értéktőzsdén, ez a MOL, és novemberben érkezik majd a következő gyors jelentés. Milyen várakozásaitok vannak ezzel kapcsolatban, illetve általánosságban hogyan érdemes most megközelíteni a MOL részvényeket?
A MOL-nál az árfolyam azért elég gyengén teljesített, hogyha az elmúlt időszak mozgásait megnézzük. Igazából az energiaszektoron belül is, akár így a régiót, vagy az európai részvényeket nézve alul teljesítő volt. ami azt mondhatja, hogy nem csak mondjuk a külső környezeti faktor az, ami mondjuk befolyásolhatta az elmúlt időszakban a MOL-nak az árfolyamát. Ugye itt szintén akár a szabályozási kockázatok, vagy ugye az orosz olajjal kapcsolatos bizonytalanság, azért az szerepet játszott így a részvény árfolyam, illetve a részvény megítélésében, és ezt a típusú kockázatot is árazhatja a piac. Amellett, hogy egyébként a stabil olajár, illetve a finomítói marzsok, bár azért globálisan is ezek csökkentek az elmúlt időszakban, de azért még mindig egy stabil és stabilan magas cashflow termelést azért tudnak biztosítani. A szabályozási vagy adózási kockázatok, az orosz olajjal kapcsolatos bizonytalanság azért megérződött a MOL árfolyamán.
A MOL-nak a középtávú kilátásai kapcsán mi az, amire érdemes odafigyelniük a befektetőknek? Ugye itt már talán nem tisztán csak egy olajcégről van szó, hanem egyéb beruházásokat is végez a MOL. Illetve hát van egy meglehetősen fontos kiskereskedelmi forgalma is ezeknek a shopoknak. Te hogy látod, melyek a legfontosabb tényezők, amik majd számítani fognak a MOL szempontjából?
Egy integrált olajcég esetében azért ezt komplexen kell nézni. Még mindig a legjelentősebb üzletág azért a downstream, a finomítás, illetve az upstream, de ugye emellett azért egyre jelentősebb ugye a kiskereskedelem, a hulladékgazdálkodás, a körforgásos gazdálkodás ilyen rövid távon ugye nem látszódik még az eredményekben, de összekapcsolva a többi szegmenssel azért ez egy fontos üzletág lehet, illetve ugye a nemrég átadott poliol üzem is szintén bekapcsolódik így a termelésbe, tehát ezek szintén ezért egy jelentősebben majd hozzá tudnak járulni a MOL eredményeihez.
Természetesen figyelemmel követjük majd a MOL gyors jelentését. Grébel Szabolcs, a K&H értékpapír szenior részvényelemzője volt a stúdió vendégünk a mai prémium kategóriában. Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba.
Köszönöm én is.
Ez még mindig a prémium kategória.